Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a jelen podcast sorozata az Európai Uniókról. Adásunkat a Mérték Média Elemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány támogatta, a nevem Tóth Ákos, vendégen pedig Andor László közgazdász volt, uniós biztos, akivel az uniós választás után kialakult helyzetről beszélgetünk, ami több szempontból is nagyon érdekes, és itt szeretnék emlékeztetni Orbán Viktor egyik rádió nyilatkozatára közvetlenül a Patrióták frakció megalakulása után, aki azt mondta, hogy az év végére többségben leszünk. Ezt érthetjük persze szimbolikusan, és érthetjük nagyon is reálisan. Valóban többségben van a jobb oldal Európában, a szélső jobb oldal Európában, illetve elképzelhető-e, hogy a két jobboldali frakció, a Meloni vezette frakció és a Le Pen-féle frakció egymással megállapodik, és második erővé lépnek föl az Európai Parlamentben.
Hát először is köszönöm a lehetőséget, hogy ezekre a témákra beszélgethetünk. Ha a számokból indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy az a többség, amely ez idáig az Európai Unió politikai irányvonalát meghatározta, és döntően a jobb közép, bal közép és centrista pártokból áll, ez a többség továbbra is fennáll. Ezzel együtt igaz az, hogy különböző szélsőjobboldali erők erősödtek, és ez nem csak tagállami szinten mutatkozik már meg, ezt korábban is láttuk különböző helyeken, hanem az európai szintre is transformálódik egyfajta tendencia, ami nem is egy, hanem több tényezőből áll össze. Az egyik fő tényező valóban az, hogy olyan pártok, mint a AfD Németországban, amelyek hirtelen megerősödtek, vagy a Le Pen-féle párt, ami hosszú ideje, ugye egy nagyon jelentős erő, ezek továbbra is igen nagy támogatást tudnak felmutatni, de a másik fő tényező az, hogy tagországi szinten sok helyen együttműködnek a jobb középpártokkal. Ez egyelőre uniós szintre nem kerül, és azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos szempont, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen mind a szociáldemokratáknak, mind a liberálisoknak az volt a fő elvárása az Európai Néppárttal szemben, ami lényegében a fő jobb-közép erő, hogy a szélsőjobboldali formációkkal nem működjenek együtt, és azokat továbbra is tartsák az unió perifériáján. Ez folytatódni látszik.
Jó taktika-e az, hogy kordont vonnak a patrióták köré, és nem kapnak semmilyen posztot? Ez hosszú távon eredményes lehet.
Kik azok a patrióták? Patrióta az egy szép elnevezés, de valójában itt a patriótának nevezett töm mögött majd, hogy nem ugyanaz a formáció állt, ami korábban már a legkülönbözőbb, sok helyen agresszív, szélsőjobboldali elemeket tömörítette. Ilyen volt például Le Pen pártja Franciaországban, Salvini pártja Olaszországban. Ezt lényegében átfestették, és egy-két új csatlakozóval egy icipicit felhigították, de nem túlzottan. Tehát ennek következtében azt mondhatjuk, hogy ennek a tömörülésnek az alapvető jellege nem változott. Ez döntően szélsőséges, döntően idegengyűlölő, döntően a szociális jogokat tagadó formációból áll, és ezek azt gondolom, hogy valóban elszigetelendők az európai kormányzati irányítás főáramától, amelyben ugyanakkor a jobbközéppártok beletartoznak, tehát az Európai Néppárt olyan főleg keresztény, konzervatív, vagy mérsékelt konzervatív és más jobbközép tényezőket tömörít, amely egy konstruktív együttműködésre képes a balközép és a liberális pártokkal. Amik nagyon fontos megjegyezni, hiszen a sok csinadratta mellett talán ez az egyik legfontosabb fejleménye az európai választásoknak, ami lezajlott júniusban, hogy tudnélik az Európai Néppárt tovább erősödött. Tehát erről keveset beszélünk, de való igaz, hogy a néppárt és a szociáldemokraták közötti különbség egy kicsit nőtt, miközben a szocialisták és a liberálisok közötti különbség is nőtt, tehát egy szerény, de jelentős átrendeződés a befolyás, a hatalmi pozíciótokat tekintve mégiscsak lezajlik az uniót támogató konstruktív erők körében is.
érzékelhető-e, lehet, hogy rossz kifejezés, egyfajta edukációs hatás a néppárt és a Meloni féle társaság kapcsolatában. Tehát mindenki rosszabbra számított Meloninál, és most úgy néz ki, vagy legalábbis számomra úgy tűnik, hogy sokkal inkább a centrum felé politizál.
Igen, ez egy nagyon érdekes fejlemény, mert ez az elmúlt tulajdonképpen két évnek is az egyik fontos tendenciája volt, hogy mióta megalakult az új kormány Olaszországban, Giorgia Meloni vezetésével. Ez próbálta magát eltávolítani attól az örökségtől, amit a korábban már kormányezőként szereplő Salvini képviselt, és hát ha tetszik, koalícióképessé tenni magát európai szinten, annál is inkább, mert Giorgia Meloninak, mint olasz kormányfőnek az Európai Tanácsban folyamatosan képviselnie kell Olaszországot. Most egyidejűleg zajlott egy másik kísérlet is, ami ennek a Meloni-féle tömbnek az összeolvasztása a Le Pen-féle táborra. Ugye ez volt lényegében Orbán Viktor nagy kísérlete, ami egyértelműen kudarcot vallott. Ez is Meloni annyiban vallott kudarcot, hogy nem lett harmadik legnagyobb erő az Európai Parlamentben. Tehát egy lényeges gyengülésről van szó. Most érdekes módon a szélsőjobbtól való elhatárolódásban beleszokták érteni ezt a Meloni-féle úgynevezett konzervatív és reformista erőt, amiben a lengyel jog és igazságosság párt is benne van. És hogyha nem lett volna Brexit, ebbe tartoznának a brit konzervatívok is. Ezt azért hangsúlyozom így, mert ha benne lennének a brit konzervatívok, akkor mindennek ellenére ugye nem bélyegezné meg senki ugyanúgy szélső jobboldali erőként a konzervatívokat és a reformistákat. Tehát itt egy percre valóban talán el kell gondolkodni, hogy mennyiben kell vagy célszerű őket egy kalap alá venni az úgynevezett patriótákkal, vagy a tőlük még inkább jobbra állókkal, hiszen az AfD, valamint a Mi Hazánk, és még néhány fasiszta töredékpárt ugye már ebbe se fér bele. Tehát azt gondolom, hogy a következő időszakban valamiféle differenciálás mindenképpen lesz. Ez érződni fog esetleg már ott, hogy Olaszország, tehát a Meloni-féle kormány milyen biztosi poszthoz jut majd az újonnan felálló Európai Bizottságon belül.
Az, hogy a baloldali és a liberális erők kissé visszaszorultak, ez következménye lehet-e annak a fajta populizmusnak, amely egyébként a klímapolitika ellenzésén alapul? Az túlhajszoltnak gondolja, eltúlzottnak, és azért ezzel elég jól megszólítható tömegek, ez most már azért elég világosan látszik.
Igen, ezt a kettőt így nem kötném össze elég egyértelműen. Tehát ugye a két blokk esett visszajelentősen, ez a zöldek és a liberálisok. A szociáldemokrata blokk nagyjából stabil. A liberális visszaesés is döntően Franciaországra vonatkozik, ahol Macron népszerűsége adott ki ugye az ő pártjának a visszaesésére, európai szinten is, nem csak Franciaországon belül. A zöld is visszaesés az döntően Németországon belüli változásokból fakad, ahol viszont kevéssé az európai zöld politika miatt történt mindez. A német kormányzati törekvésekben volt számos olyan elem, aminek nincs köze az európai zöld megállapodáshoz, például az atomerőművek bezárása, vagy a háztartások energia ellátásának egy erőltetett ütemű átalakítása, ami megint csak egy túlhajszolása ennek a történetnek. Tehát mondjuk Németországon belül lehetnek ilyen dolgok, de Németországon belül egyéb más változások is történtek, ami miatt az összes kormányzó párt népszerűtlenné vált, és ebbe beletartozik a háború kérdése is, ami miatt a kormányzó pártok, különösen szociáldemokraták és a zöldek egyes hagyományos szavazói valóban vagy passzívak lettek, vagy már x-eltek a választások során. A nyugat-európai országok közül több is van, ahol a szociáldemokraták erősödtek annak ellenére, vagy talán annak köszönhetően, hogy kitartottak a klímapolitika mellett, ilyen Franciaország, ilyen Olaszország, és Spanyolországban ez a támogatottság töretlen, és a spanyol kormány a nagyon sikeres klímaügyi politikusát fogja küldeni Brüsszelbe, Teresa Ribera személyében. Ahol a visszaesés jelentős, továbbra is ugye a bal-közép területen, ez a kelet-közép-európai térség. Tehát ugye ez korábban is látszott már, hogy egy siker széria után, ami nagyjából a 90-es évek derekán kezdődött, az EU csatlakozás után, talán paradox módon, a baloldali pártok jelentősen visszaestek az újonnan csatlakozott országok körében. Ezt érdemes lenne külön nyilván elemezni, hiszen ennek lehet egy olyan magyarázata, ami arról szól, hogy az uniós csatlakozás a szociális fejlődés várakozásával párosult, ami nem igazolódott be, vagy jelentős mértékben nem igazolódott be, és mind Lengyelországban, de Magyarországon is, de Csehországban is ez a visszaesés igen jelentősnek mutatkozott, és lehetne Bulgária.
Magyarul a szociális rendszerváltás elmaradása ennek a visszaesésnek az oka?
Inkább a szociális felzárkózásról beszélnék, tehát, hogy történt egy gazdasági felzárkózás, azt gondolom, ez kétségbe vonhatatlan, tehát, hogyha ugye a nemzeti jövedelmet mérjük, ugye ennek ismert mérőszáma a GDP, aminek az egyfőre első tendenciáit kell elsősorban vizsgálni, ebben a régió jól teljesít, ha Lengyelországot nézzük, akkor kiemelkedően teljesít, és Lengyelország mellett mindig volt egy-két olyan sztár, egy időben Szlovákia, mostanában Románia, ahol a gazdasági fejlődés igen jelentős. De ez nem párosult egy előteljes szociális felzárkóztatással, magyarul, miközben a gazdaság jól teljesít, akkor is nőnek a jövedelmi különbségek, akkor is nőnek a területi egyenlőtlenségek, és ennek sem az unió, se a kormányok nem találták meg az ellenszerét, aminek következtében az elégedetlenségnek valahol le kell csapódnia, és ez nagyon sokszor különféle jobboldali populista irányukban csapódik le.
Nem jelenti-e ez a kohéziós politika kudarcát hosszú távon? Tehát ki lehet mondani, hogy a kohéziós politika beváltja a hozzáfűzött reményeket, például az, hogy GDP alapon számolnak, és nem, szerintem azért ennél már léteznek fejlettebb számítási módszerek is a felzárkóztatás mérésére és annak kérdésére. Kimondható ez, hogy itt valami nem stigma?
Igen. Én odáig mennék vissza, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor a keleti bővítés megtörtént, akkor nem találtak ki egy új típusú kohéziós politikát, ami ennek a régiónak a sajátosságait tükrözte volna. Ezt azért lehet így megállapítani, mert a korábbi időszakokban igenis volt egyfajta testveszamás, amikor az Európai Gazdasági Közösség megalakult, ugye az 50-es évek végén, akkor már létrejön az Európai Szociális Alap, ami döntően Olaszország helyi sajátosságaihoz lett igazítva, aztán a 70-es években jött létre a Regionális Fejlesztési Alap, ami ugye döntően a brit szerkezetváltás területi sajátosságait próbálta kezelni. Aztán a 90-es évek elején jött létre a kohéziós alap, aminek a mögöttes tényező a spanyol csatlakozás, mert Spanyolországnak kellett a monetáris unióhoz való csatlakozás miatt, ugye a nagy infrastruktúrális fejlesztéseket lehetővé tevő pénzügyi eszközt kitalálni. Tehát tulajdonképpen mindig egy kicsit fejlődött az uniónak a kohéziós politikája és újraelosztási rendszere annak tükrében, hogy milyen jellegű országokat vontak be az integrációba. És ez nem történt meg 2004 táján, hanem úgy tűnt, vagy úgy tűnhetett sokaknak, hogy egy meglevő intézményrendszer egy kicsit ugye más elosztási kulcsokkal, de kezelni lesz képes a keleti országok sajátosságait is. Ez nem így lett.
Tulajdonképpen mi lett volna az a sajátosság, amit nálunk kezelni kell? A vidék lemaradása, azok a térségek, amelyek egyébként, mint a törvényen kívüliek lennének Magyarországon, gondolok itt Szabolcs, Borsod, Somogy megye bizonyos területeire, mint hogyha más törvények vonatkoznának rá. Vagy pedig épp ellenkezőleg mondjuk azt a ránk szakadt hatalmas erőt, amit Budapest jelent, azt kellene még tovább erősíteni, hiszen ha jobban megnézzük, azért ez a főváros ez nem erre az ország méretre lett kitalálva annak idején.
Ez igaz, de a főváros vidék polarizáció, ez megfigyelhető olyan országokban is, ahol ez a fajta politikai földrajzi probléma nem áll fönt, és nem csökkent az ország méret, hanem nő az ország méret. Tehát nyilván ezeket az aszimmetriákat valamilyen formában kezelni kell, de ez éppen abba az irányba terelni a dolgokat, hogy fordítsunk nagyobb figyelmet a kevésbé fejlett régiókra, vagy olyanokra, amelyek valamilyen nagyfokú szerkezetváltással küzdenek. Tehát az egyik fő sajátosság, ami a korábbiaknál szerintem nem volt, hogy ugye itt az EU csatlakozás ebben a térségben nagyon rövid idővel a posztkommunista szerkezetváltás után következett be. Tehát volt számos olyan régió, Magyarországon például Észak-Magyarország, ahol lezajlik a KGST felbomlása miatt egy nagy dezindustrializáció, és erre jön egy Európai Uniós integráció, ami csatlakozást jelent az egységes piachoz, és az, hogy mitől lesz egy újraiparosodás ezekben a térségekben, erre igazából a választ nem keresi senki, maximum az, hogy itt van egy kis pénz, azt el lehet időnként osztani, és ezért nagyon, ha tetszik, fantáziátlan beruházásokra osztják el az uniós forrásokat. Tehát ez az összetorlódott szerkezetváltás egy fontos probléma. De vannak olyan szociális problémák, amelyek nyugaton ebben a mértékben nem jelennek meg, lehetne említeni a cigányság helyzetét és társadalmi koncentrációját, ami megint csak arról szól, hogy ugye számos olyan vidéki térség, falusi gettó létezik, nem csak Magyarországon, Kelet-Szlovákiában, Románia számos területén, de Bulgáriában is, amihez valamilyen komplex fejlesztési program kellene, nagyon nagy hangsúly a humán erőforrás, a területre szemben a fizikai infrastruktúra beruházásokra, és az elég jellemző volt, hogy a keleti országok, és jellemző Magyarország is, maniákusan az infrastruktúra beruházás felé terelte az uniós forrásokat, és nagyon keveset fordított a szociális kérdésekre és az oktatásra. Tehát ezek mindenképpen olyan területek, amelyek nagyobb figyelmet érdemeltek volna. Lehetne még említeni azt is, hogy ugye a szakadék a kelet és a nyugat között igen nagy volt a környezeti normáknak való megfelelés tekintetében, szennyvízvezetékekkel való ellátottság, tehát számos olyan mutató van, amiben ez a kelet-nyugati szakadék igen nagy volt, tehát erre is ki lehetett volna találni valamit. Tehát arra már nem tudom, hogy sokan emlékeznek el, hogy az első időszakban ugye Magyarország nem kapta meg a többi csatlakozó országgal együtt a teljes agrárköltségvetést, ami járt volna, mert féltek attól, hogy ez jövedelmi feszültséget terem a vidéki lakosság körében, ezt fokozatosan vezették be. De azt az összeget mondjuk be lehetett volna tenni egy környezetvédelmi alapba, amire azt mondják, hogy ezzel a forrás mennyiséggel oldjuk meg a hiányzó környezetvédelmi beruházásoknak egy jelentős részét, és akkor a tiszta vízzel való ellátás, a szennyvízelvezetés és hasonló dolgok gyorsabban lettek volna megoldhatóak, és több zöld munkahely keletkezett volna az elmaradt időben, de ezt az összeget az Európai Unió inkább megtakarította saját magának.
Említette, hogy leginkább Németországban jellemző a zöldek visszaszorulása, és ennek kapcsán azért érdemes megjegyezni, hogy mostanában, mintha Németország kezdene elbizonytalanodni az elektromos autóipart, illetően, hogy azt hogyan látja, hogy mennyire volt megalapozott Orbán Viktoréknek az a terve, hogy itt akkumulátorgyártó nagyhatalmat hozzon létre Magyarországon, és mondjuk ez segíthetne-e a felzárkózásban esetleg?
Azt gondolom, hogy ez nem könnyű megítélni, tehát valószínűleg a fejlődés meg az irányát eltalálták. A kérdés az, hogy ilyen mértékben túlfejleszteni egy bizonyos ágazatot, ez mennyiben szerencsés. Ugye talán az is kell a kérdés megítéléséhez, hogy a kínai tényezőt jobban tekintetbe vegyük. Tehát az, hogy ugye Kína különösképpen elhúzni látszik a elektromos közlekedésre való átállásban, és keresett magának egy Európai Unión belüli bázist, ahol a termelést fölfuttathatja, és a következő években ezt valószínűleg látni fogjuk Magyarországon is. Ugye ennek a környezet és a szociális terhei miatt volt számos tiltakozás Magyarországon helyi szinten, és ugye amiatt nagy a bizonytalanság, hogy a korábbi időszakban nagyjából az elmúlt 10 évben sok állami támogatás ment ebbe a szektorba, Németországon belül is, de végeredményben ennek is meg kellene állni a lábán állami támogatások nélkül, és ez egy kísérletezés ebben a fázisban. Tehát valószínűleg van egyfajta túlfejlesztés, ami persze abból is fakad, hogy az elmúlt 2 évben Magyarország ugye elesett az Európai Uniós fejlesztési források egy nagy részéből. Tehát számos olyan forrás nem jött be az országba, ami máshol rendelkezésre állt, és feltételezem, hogy a gazdaságpolitikai vezetés azt mondta, hogy tulajdonképpen bármi jön, az jöjjön, mert egyébként nem lesznek olyan termelő beruházások Magyarországon, ami húzná a gazdaság növekedését. Tehát ha tetszik, egy kicsit szükségből próbálnak erényt csinálni, de persze végső soron ez valamennyire illeszkedik egy általános fejlődési trendbe, tehát talán ezeket az általánosabb fejlődési irányokat jobban el kellene osztani az európai országok között, annak érdekében, hogy egy-egy ország ne legyen túlzottan kitéve egyes ágazatok pozitív vagy negatív kilengéseire.
Nagy többséggel választották újra, illetve hát meggyőző többséggel választották újra az Európai Bizottság elnökének Ursula von der Leyen. Uh-huh. Milyen az ő tevékenységének megítélése? Ugye azt tudjuk, hogy milyen Magyarországon, de milyen például Németország?
Hát ugye Németországban ő nem volt egy népszerű miniszter, amikor ugye távozott Brüsszelben.
Ahogy a könyvünkben fogalmazott a most megjelent Bukazinonban, túl jól ismerték.
Igen, tehát hogy a túl jól ismerték mögött ugye az is meghúzódik, hogy a honvédelmi percet, amit von der Leyen vezetett több évig, számos botrány terhelte, különféle közbeszerzések, tanácsadói költségek, stb. Tehát igazából szerintem Ursula von der Leyen ugye azért lett bizottsági elnök 2019-ben, mert a néppárt őt találta meg, mint kompromisszumos személy, akit a baloldal is elfogadott, és a baloldal azért fogadta el a honvédelmi irányításban játszott szerepe ellenére, mert korábban, mint foglalkoztatási és szociális miniszter, viszont elég jól teljesített, és ebben a minőségében, ha tetszik, volt egy ilyen nagy koalíciós tapasztalata, ami viszont végeredményben nem volt rossz. Szerintem ez beigazolódott. Tehát az adom, hogy akik erre építették a bizalmat von der Leyen iránt, ők nem csalódtak, mert különösen a koronavírus időszakban, amikor az európai gazdaság egy nagyon nagy visszaeséssel küzdött, akkor ennek a kezelésére a bizottság igenis ki tudta kényszeríteni azokat az új eszközöket, új megoldásokat, amelyek mérsékelték a válság hatásait, és segítették a kilábalást, segítették a oltóanyagok arányos elosztását az egyes tagországok között. Nyilván voltak bizonyos döntések, amiket nem úgy vagy nem abban a formában kellett volna meghozni, de egy válság időszakban, mondhatni egy sok időszakában senki nem hoz 100% tökéletes döntéseket. Ott nagyon gyorsan kell dönteni, nagyon határozottan, és ezeknek a döntéseknek a nagy része nemhogy pozitív volt, de ami a pénzügyi oldalt illeti, tehát az, hogy az Európai Unió költségvetését meg tudták növelni, ki tudták egészíteni, ez, ha tetszik, mintát is ad későbbi válságok lehetséges kezelésére vagy megoldására. Tehát szerintem volt egy ilyen pozitív tapasztalat, ami alapján ő neki újból a bizalmat megelőlegezték. Persze kinek-kinek megvannak a maga fenntartásai is, hiszen az tény, hogy a korábban említett Giorgia Meloni-val az elmúlt időszakban von der Leyen nagyon közeli, mondhatni meghitt kapcsolatot ápolt, és a korábbi normáktól számos kérdésben, például a migrációs politikában emiatt eltávolodott, és ebből a szempontból azért kérdéses, hogy mennyire stabil a Ursula von der Leyen értékei, amelyeket ő a kormányzásban követ.
Magyarul az uniós választást követően keletkeztek-e olyan új politikai kényszerek, amelyek az eddigi politikájának a feladására kényszeríthetnék őt, vagy legalábbis még változtatására? Gondolok itt akár a Green Deal-re, de akár a migrációs politikára.
Igen. Itt azt gondolom, hogy van egy teljesen új geopolitikai helyzet, amivel számot kell vetni, és igaz ugyan, hogy 5 évvel ezelőtt többet beszéltek geopolitikáról, mint most, de ennek az időszaka éppen, hogy most jött el. Tehát az uniónak tényleg el kell tudni dönteni azt, hogy képes-e és akar-e bővülni, több országot befogadni a következő időszakban, és tényleg kell valamilyen megoldást találni a gazdaság növekedési képességének a helyreállítására. Tehát ugye az európai gazdaság növekedésére igen komoly csapást mért a háború, és az ezzel kapcsolatos gazdasági hadviselés, tehát nem csak arról van szó, hogy a háború közvetlen költségei miatt többet kell fordítani fegyverkezésre, ami nyomás gyakorol, ugye más egyéb közkiadásokra beleértve fizetéseket is, hanem arról, hogyha hosszabb távon ugye a Európa gazdasági kapcsolatai megszakadnak, átalakulnak, átstruktúrálódnak, akkor ez hosszabb rövid időre visszavetheti a növekedési potenciált. Tehát erre valamilyen megoldást kell találni. Emiatt von der Leyen fölkérte a korábbi olasz miniszterelnök Mario Draghi-t, hogy tegyen le egy jelentést, de ennek a jelentésnek a bemutatását és vitáját folyamatosan csak halasztották, mert valószínűleg előbb nyugvó pontra kell, hogy jusson az új bizottság személyi összetétele, és majd ezzel fognak kezdeni valamit. Mondhatnám azt is, hogy valamit robbantani, mert én azt gondolom, hogy ebből egy nagyon nagy vita lesz, hogy mit tekintenek majd versenyképességnek, mit tekintenek a versenyképesség kritériumoknak. Most itt jutunk vissza a kérdéshez, mert valószínűleg sokan azt gondolják, hogy a versenyképesség érdekében be kell áldozni sok mindent. A zöld vívmányokból, be kell áldozni a szociális vívmányokból, és a többi, és ez nyilvánvalóan nem lesz egy egyszerű politikai mérkőzés, esetleg azok is, akik jelen pillanatban egységesen von der Leyen mögött állnak, egymással éles vitába fognak szállni.
Vele szemben az egyik legfőbb kritika az volt, hogy túlságosan elköteleződött Ukrajna mellett, túlságosan, ahogy tetszik, egy oldalra állt az Unió, és ez, és ennek nagyon súlyos kihatásai vannak mind a mai napig. Várható-e ebben az ukrán politikában bármiféle érdemi elmozdulás, vagy kitart-e az Unió a jelenlegi álláspontja mellett?
Ugye, amikor beszélgetünk, szinte folyamatosan vannak új fejlemények a háborúval kapcsolatban. Tehát az, hogy ugye lezajlott egy békekonferencia Svájcban júniusban, de nem sokkal később az ukrán elnök bejelentette, hogy szeretne egy másikat, ahol már az oroszok is ott vannak, és a kínaiak is ott vannak, és a külügyminiszterét elküldte Kínába. Ez mind arról szól, hogy valószínűleg többen és intenzívebben keresik a háború lezárásának a lehetőségét, ahhoz képest, mint amiről az elmúlt 2 évben beszéltünk. Feltételezem, hogy ha irányváltás lesz, az nem Brüsszelből fog kiindulni. Én azt gondolnám, hogy von der Leyen és a legtöbb támogatója ki fog tartani amellett, hogy az ukrán vezetésnek maximális támogatást próbál nyújtani. Persze az, hogy próbál, ez idáig nem mindig került a valóságban is, mert bizonyos pénzügyi csomagokat nehezebben lehetett összerakni, mint azt szerették volna, és például főként a hadianyag termelésben tüzérségi lőszereket jelenti elsősorban, a tényleges szállítás messze-messze elmaradt attól, mint amit meghirdettek és szerettek volna. Tehát ez előfordulhat, hogy a következő időszakban több ilyen tényező esetében látszik majd, hogy mi mekkora szakadék van az ígéretek és a szándékok oldalán egyik résztől, másik résztől pedig a lehetőségek és a tényleges képességek tekintetében. És tehát nyilván az igazság pillanatban az sok mindenben el fog érni majd, csak nem tudjuk, hogy milyen gyorsan.
Novemberben lesz még egy nagy jelentőségi választás, ugye az Amerikai Egyesült Államokban, ahol nem lehet azt mondani, hogy Donald Trump nem esélyesként indul jelen pillanatban, ugye eléggé kiegyenlítődtek az erőviszonyok egy hónappal ezelőtthöz képest, de nem lehet Trumpot leírni. Mit jelenthet Európának az egyik vagy a másik jelölt győzelme, kezdjük Donald Trump-al, amit egyébként Orbán Viktor oly nagyon áhít, bár én nem nagyon látom Magyarországra olyan komoly előnyeit ennek a változásnak.
Ha nagyon sematikusan nézzük a két opciót, akkor azt mondhatjuk, hogy Trump gyorsan lezárná a háborút, lényegében azáltal, hogy megvonja a támogatást az ukrán kormánytól, a demokraták viszont kitartanának az eddigi politika mellett. Én azt gondolom, hogy a valóság egyik esetben sem ennyire steril. Tehát ha a demokraták folytatják, és Kamala Harris lesz az elnök, akkor is egyrészt az amerikai politika mérsékelné a maga részvételét, és folytatná azt az erőfeszítést, hogy minél inkább az európaiakra terhelje a háborúnak mind a politikai, mind pedig az anyagi költségei. De ugyanakkor valószínűleg Trump sem tenni azt, hogy egyik napról a másikra kivonul, hanem megpróbálna előbb alternatív finanszírozási formákat kreálni, vagy feltételeket támasztani a további támogatáshoz. Úgyhogy valahol ez a két szempont, ha nem is konvergálni látszik, de nagyon sok korrekció megy keresztül ahhoz képest, amit egyes vezetők időnként kinyilvánítanak. Tehát nagyon fontos, hogy a vezetők ugye érték alapon kinyilvánítsanak ezt vagy azt, de amikor ez valós kormányzati lépések kialakul, akkor nagyon sok minden más is az adminisztrációnak tekintetbe kell venni, és akár így, akár úgy alakul novemberben a választás, az Európai Unió országait nem lehet figyelmen kívül hagyni, de elsősorban azt, hogy maga a Ukrajna milyen mértékben hogyan akar tovább küzdeni. Katonai eszközökkel próbálja visszaszerezni az elvesztett és jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló területeket, vagy azt mondja, hogy katonai értelemben erre most nem törekszik, de politikailag nem fogja elismerni az orosz hódítást, és diplomáciai megoldásokkal akar a jövőben operálni. Ezt nem lehet most ebben a pillanatban szerintem megmondani, majd hogy nem folyamatosan változik a helyzet és a hangulat ebben a kérdésben.
Az akkor azonban erősen költői túlzásnak tűnik, amit Orbán Viktor mondott tusványosan, hogy Európa végzetesen magára marad, hogyha itt változás lesz az Amerikai Egyesült Államokban. Itt azért szeretnék emlékeztetni a két héttel ezelőtt a Wall Street Journalben a Pompeo cikkre, amely a Trump-féle rendezési tervet tartalmazta, vagy legalábbis amit ők annak gondolnak Ukrajna helyzetére, és azért az elég héja megoldás volt.
Igen, ezzel kapcsolatban óvatos lennék, mert ugye azért az, hogy Pompeo vagy Bolton ugye korábban szerepet kaptak a Trump kormányban, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy újonnan kialakuló republikánus vezetésben ők centrális figurák lennének. Ebből a szempontból nagyobb a jelentősége az alelnök jelölt megválasztásának, aki viszont eléggé kemény, mondhatni durva hozzáállást mutatott Ukrajnával kapcsolatban. Az, hogy Európa magára marad-e, az nyilván egy túlzó megállapítás, most más jelzőt nem akarok erre használni. Egy átmeneti helyzet van, talán azt lehetne mondani, hogy interregnum, mondantól kezdve, hogy lezajlanak a választások, odáig, hogy föláll az új Európai Bizottság, nyilván egy átmeneti időszakot élünk meg, amikor nem látszik, hogy mi az egyértelmű iránya az uniós politikának. De azt gondolom, hogy novembertől kezdve amikor már helyén van az új Európai Bizottság, az Európai Tanács új vezetője és a főképviselő, ezek ha együtt konzisztens módon tudnak fellépni, akkor nyilvánvalóan látszani fog ennek az uniós politikának a karaktere is, az Európai Unió egységes tud lenni, és jól működik a német-francia tenger is, akkor nyilvánvalóan ennek lesz tekintélye a világban, és nem lehet az unió intézményeivel vagy vezető személyével kapcsolatban lekezelő megjegyzéseket tenni.
Itt még egy dologra hadd térjek ki, ami engem személyesen nagyon foglalkoztat, ugye tusványosan a magyar kormányfő nagyon hosszasan foglalkozott Lengyelország szerepével, és hát teljes nem pozitív értelemben. Ön ezt minek tulajdonítja?
Hát azt gondolom, hogy itt nyilvánvalóan van egyfajta elhidegülés, ami az elmúlt években lezajlott. Mint minden ilyen túlzó megjegyzésnek azért ennek is van valamilyen igazság maga. Tehát látszik az, hogy a lengyel politikával az elmúlt időszakban egy kicsit elszaladt a ló, és beleélték magukat egy olyan helyzetben, hogy ők ugye az Egyesült Államok legjobb barátja ebben az időszakban, akik nem vonakodnak a háborús részvételtől, ugye ebből a szempontból Lengyelország ugye egy ilyen stratégiai szerepben találta magát, Lengyelországban föltámadott egy ugye a lengyel hegemónia, az visszavihető abban az időszakban, ami nem is, hogy a hármas felosztás előtti, hanem a Nagy Péter előtti, első Péter előtti időszak, amikor a mai Ukrajna területének egy jelentős része fölött a lengyel szupremácia érvényesült, és lényegében Svédországgal versenyeztek ezen területek fölötti kontroll tekintetében. Tehát mind Lengyel, mind Svédországban érzékelhetőek ezek a tendenciák, amik ugye ezekből a történelmi emlékekből származnak, és hát ugye ez ukrán barát annyiban, hogy ő segítik Ukrajnát az Oroszország elleni háborúba, de abfelől nem lehet kétségünk, hogy itt az alapvető motívum az, hogy hogyan tudnak ők megágyazni egy lengyel, egy svéd befolyásoknak a későbbi időszakban, vagy ami Moldovát illeti Romániáról ugyanebben az értelemben lehet beszélni, ami egy kicsit a román szerepvállalást is perspektívába állítja. Tehát ugye lehet, hogy Lengyelország is, ha tetszik, küzd azzal a problémával, vagy saját magát megfelelő helyi értéken kezelje, és ebből nyilván a későbbiekben is lesznek majd konfliktusok. Az is egy érdekes kérdés lesz, hogy ugye ennek a lengyel hegemonista politikának az egyik fő képviselője, Sikorski, be akar-e majd menni az Európai Bizottságba, vagy végül valaki mérsékeltet figurát küldenek Brüsszelbe, és Sikorski majd inkább esetleg a köztársasági elnöki pozícióval próbálkozik, amikor ennek eljön az ideje.
Jól ismeri, belülről látta az Európai Bizottság működését, Brüsszel működését, rálátása van a folyamatokra. Ez a Brüsszel, amit ön ismer, ez az Európai Bizottság, amit ön ismer, az valójában mit gondolhat Orbán Viktor békemissziójáról? Mit gondolhat arról az eljárás sorozatról, arról a konfliktus sorozatról, ami folyamatosan gerjesztődik? És várható-e, és ez lesz az utolsó kérdésem, hogy a jogállamisági normákkal kapcsolatban az Európai Unió felpukul?
Nagyon nehéz kérdés, ugyanis ugye az Európai Unió nagyjából egy évtizednyi agónia után jutott el oda, hogy bevezetett egy új úgynevezett jogállamisági kritériumrendszert, de ennek az egyik fő oka az, hogy 2015 előtt ugye elmulasztották használni az unió rendelkezésre álló eszközeit a jogállamiság megsértéséből fakadó problémák kezelésére. Ugye azért 2015 a cezúra, mert akkor került hatalomra a Jog és Igazságosság Párt Lengyelországban, amely véd- és dacszövetséget kötött Orbán Viktorral, és ugyan ők már távoztak a színről, vagy legalábbis nincsenek kormányzati pozícióban, de nem tudhatjuk pontosan, hogy nincs-e kimondva vagy kimondatlanul hasonló megállapodás akár Robert Fico szlovák kormányfővel, akár Giorgia Meloni orosz kormányfővel, vagy esetleg másokkal. Tehát tulajdonképpen a szerződésben levő eredeti eszközrendszer használhatósága kérdéses, politikai okoknál fogva. A másodlagos eszközök használata az elmúlt időszakban azt lehet mondani viszonylag következetes, de ezek a másodlagos eszközök nyilván korlátozott hatósugarúak, ezek ugye arra is építenek, hogy az unió előnyeiből való részleges kirekesztés, ez politikai elégedetlenséget okoz az érintett országban, amely az unióval ilyen formában szembenálló vezetés maga esetleg megpróbálja elmozdítani. Tehát igazából ugye semmi sem működik 5 perc alatt, az uniónak nincs olyan hatásköre. De valószínűleg nem is lenne jó, ha lenne olyan hatásköre, amivel egyszerűen el tudná mozdítani a neki nem tetsző kormányokat, és ennek következtében ugye egyszerre történik a meglevő eszközök hatékony használatára egyfajta kísérlet, és új eszközöknek a kitalálása, amelyek segítségével nagyobb hatást lehetne gyakorolni az uniós normák és szabályok betartása érdekében. De emögött a szituáció mögött nyilván az a tendencia is látható, ahol körülbelül 50 országban együtt kormányoz a jobb közép és a szélső jobb, és ezek kisebb vagy nagyobb mértékben esetleg szolidárisak tudnak lenni egy renitens kormány iránt. Tehát, hogy nő vagy csökken a jelenleg használt jogállamisági eszközök hatékonysága, mindezek miatt nagyon nehéz ebben a pillanatban megítélni, és ez alapján jogslatokba bocsátkozni.
Nagyon trükkösen megpróbáltam megkerülni azt a kérdésemet, hogy vajon mit gondolnak Brüsszelben valójában Orbán Viktorról, és amikor mi folyamatosan arról beszélünk, hogy a magyar kormányfő elszigetelődik. El tud-e egyáltalán szigetelődni? Van-e olyan életszituáció Brüsszelben, amelyben el lehet szigetelődni, el lehet magányosodni, és ha igen, akkor az mit jelent a valóságban?
Nem szigetelődik el, tehát ugye van egyfajta paradoxon, hogy ha ugye egy teremben azt mondanák, hogy álljanak föl Orbán Viktor barátai, senki nem állna föl, mindenki ülve marad. De az a kérdés, hogy különböző kérdésekben együtt tud-e működni más állam vagy kormányfőkkel, akkor azt látjuk, hogy mondjuk a nukleáris kérdésben vagy a mezőgazdaság kérdésben együtt tud működni Franciaországgal, a migrációs kérdésekben együtt tud működni Ausztriával, és a többi, és a többi. Tehát tulajdonképpen, ha ez alapján kell megítélni, akkor nyilván nem történik meg valamiféle teljes kirekesztődés, de ez elválasztandó attól a kérdéstől, hogy mi a vélemény. A vélemény nagyon rossz. A vélemény hosszabb ideje nagyon rossz. Ha valakiről hosszú időn keresztül ugye rossz hiszeműséget feltételeznek. Tehát nem egyszerűen azt, hogy a körülmények áldozata, vagy valami nem úgy sikerült, vagy valaki jelenhibás személy került vezető pozícióba, amitől a közösség megpróbál megválni, mert ilyen van máshol is. Tehát nagyon sok egyéb olyan ország van, ahol hosszabb, rövidebb ideig kudarcok láthatók, vagy kudarcos személyiségek kerülnek vezető pozícióba, majd onnan kikerülnek. Tehát ha az a kérdés, hogy a vélemény mi, a vélemény nyilván hosszabb, de rettentően negatív és gyanakvó, különösen azért gyanakvó, mert az orosz és a kínai geopolitikai kérdésekben Magyarországot nem tekintik lényegében a közösség részének, de az, hogy mit tudnak tenni, ebből a szempontból Brüsszel és általában az uniós intézmények hatásköre korlátos, ebből a szempontból a magyar közvéleménynek régóta le kellett volna vonni azt a következtetést, hogy a változás döntően belpolitikai tényezőkön múlik. Azon, hogy ki milyen programmal, milyen személyiségekkel, és mekkora politikai egységben próbál alternatívát kínálni.
Mégiscsak tovább kell kérdeznem, ha a belpolitikához jutottam, lehet-e belpolitikai jelentősége annak, és hogy csak tudjuk, hogy mit jelent például a Néppárt frakció tagjának lenni, tehát az, hogy a Tisza párt ott ül a Néppártban, lehet ennek utóbb politikai jelentősége, és milyen erőt ad neki?
Egész biztos, hogy ennek a tényezőnek van jelentősége, de hát ugye Magyarországon gyakorlatilag 4-5 hónap alatt ugye jelentős tényezővé tudott válni egy olyan párt, ami lényegében nem létezett korábban, és mondhatni egy személy körül forog, és ez egy nem gyakori képlet. Abból a szempontból nem példátlan, hogy más egyéb, főleg kelet-közép-európai országokban is, például Szlovákia, Bulgária, ugye létrejöttek olyan ország, olyan politikai pártok, amely, ha tetszik, az egyszerű embereket próbálták képviselni, és ideig óráig nem akartak valamilyen politikai színezetet ölteni, de ezek a kísérletek nem sültek el jól. Tehát nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy ez egy olyan politikai lufi, ami gyorsan fölfújódik, de aztán leereszt, hiszen sok olyan tényező van országon belül is, de főleg országon kívül, amely a támogatásáról tudja biztosítani, hiszen például az előbb említett Európai Néppártnak igenis szüksége van egy magyar tagra, ezt a funkciót nem tudja betölteni a szintén ugye fantom jellegű kereszténydemokrata párt, és amennyiben a Tisza pártból az ő segítségükkel egy stabil tényező válik, akkor nyilvánvalóan az Európai Néppártnak a többi európai ország jobb közép előének ez egy óriási nyereség lenne. Tehát ennek érdekében valószínűleg nagyon nagy segítséget lesznek készek nyújtani, ami egy kihívás nyilvánvalóan a hazai és a nemzetközi baloldali politikának is, mert senki nem szeretné azt sem, hogy Magyarország a cseh mintát kövesse, magyarul, hogy a parlamentben megszűnt teljes egészében a baloldal képviselete.
Ebből akkor újra csak tovább kérdezem. Tehát lehetséges-e az, hogy John Lukácsnak volt igaza, és Magyarország valójában két jobb oldal, sőt már inkább talán három jobb oldal, és a bal oldal most van a helyén?
Ugye John Lukácsnak óriási érdemei voltak, de itt szerintem nem egy magyar mintáról van szó. Tehát szerintem itt arról van szó, hogy a volt kelet-német területeket is beleértve, a viszonylag új EU tagországokon belül valóban kialakulni látszik egy olyan képlet, hogy a jobb közép és a szélső jobb közötti választás áll a választók előtt, és a bal oldal ebből a szempontból egy kiegészítő mellékszereplővé kezd válni. Tehát Lengyelországban már ezt látjuk, és a volt kelet-német területen is ezt látjuk, hogy lényegében a választó az AfD és a CDU-CSU, mert ott helyben CDU között választ, és mindenki más valójában egy mellékszereplővé kezd degradálódni. Tehát szerintem hozzá kell tenni, hogy 6 hónappal ezelőttig Magyarország nem ebből az irányba ment. Tehát a múlt év végéig még úgy tűnt, hogy ha a baloldali szereplők magukra találnak és egymásra találnak, akkor egy egészen más irány alakulhat ki. Tehát ezért tekintem én személy szerint ezt továbbra is egy nyitott kérdésnek, és nem kötném a politikai folyamatok kimenetelét sem valamiféle történelmi átokhoz, sem valamiféle nemzet karakterológiai sztereotípiához sem.
Ha ebből indulunk ki, amit mond, lát-e arra bármiféle esélyt, hogy a jelenlegi romokból a baloldal újra fölemelkedhessen?
Látok esélyt, ehhez nyilvánvalóan a helyzet mély átgondolására, jelentős innovációra lenne szükség. Voltak olyan pillanatok az elmúlt 10 évben, amikor ilyen jelentős innováció irányába indultak el a szereplők. Ez alapján én ezt nem zárnám ki a jelenlegi helyzetben sem.
Ugye arról beszéltünk, hogy a szociális felzárkóztatás, illetve én ezt kiegészíteném a korrupcióval, mint a baloldal két vereségének két fő okát, illetve van egy szerintem egy harmadik is, és kérem, hogy akkor ebben erősítsen, vagy cáfoljon meg, ez pedig a meglévő szellemi műhelyek, illetve a szellemi műhelyek hiánya. Hogy megvannak-e ezek a gócok, amikre egyébként a baloldali gondolkodásból újra ki lehetne hozni valamit?
Azt gondolom, hogy a szellemi gócok megvannak, és az áldatlan körülmények ellenére nagyon sok szellemi műhely sokáig tudott működni, és újak is keletkeztek. Ezen az oldalon nem érzek különösebb hiányt, bár nyilvánvalóan minden szellemi műhelynek, legyen szó online magazinokról, vagy kisebb-nagyobb kutatóintézetekről, vagy egyéb tömörlésekről, Nyilván más lenne a helyzet, hogyha ezek több forrással rendelkeznek, de nem hiszem, hogy ez a szűk keresztmetszet a jelenlegi helyzetben. Inkább az a kérdés, hogy az egyes politikai tényezők milyen mértékben igyekeznek egyfajta fúziót megvalósítani, hiszen az nyilvánvaló, hogy a magyar választási rendszer az lényegében diktálja azt, hogy csak nagyobb politikai formációk lehetnek sikeresek. Ez így lett kialakítva, tehát ez nem véletlenül lett így kialakítva 2010 után. Ugye a korábbi, nagyjából 20 évig működött rendszerben is volt egyfajta negatív elfogultság a kisebb szereplők iránt, de azóta pedig végképp torzít ez a rendszer. Tehát ezt muszáj tekintetbe venni, erre kell megtalálni a megfelelő politikai szerveződési formulákat.
Andor László, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.